nem lehet megtenni. Egész egyszerűen azért, mert ezek a vámkérdések, ezek uniós szinten dőlnek el. Tehát olyat nem lehet, hogy Európai Unió 20%, de Magyarország csak 12-t kap, mert te jó fej vagy, Viktor. Tehát, hogy ez nem így működik.
Kínával ígért háborút az Egyesült Államok, végül az egész világ megkapta. Nem szó szerinti bombákat kell elképzelni. A bombák képletesen a tőzsdéken robbantak, ott viszont akkorákat, hogy mindannyian érezzük, ha máshol nem, a forint gyengülésén keresztül. Szerdára viszont az Egyesült Államok elnöke mintha felébredt volna. A vámokat 90 napra felfüggesztette, kivéve Kínával szemben, akikkel szemben maradnak a büntető intézkedések. De ki lesz a keményebb ebben a harcban? Kína? Az Európai Unió? Vagy akár Amerika? És mire számít az a magyar kormány, amelynek korrupciójával indokolta részben az Egyesült Államok az EU-ra kivetett vámokat? A főkeheti vendége Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Örülök, hogy itt lehetek.
Én pedig Kacskovics Mihály Béla vagyok, ez a Fülke, a HVG közéleti műsora. És mielőtt belecsapnánk, egy rövid összefoglalót engedj meg nekem, mert annyira sok minden történt itt az elmúlt pár napban, hogy mi is csak kapkodjuk utána a fejünket. Múlt héten azzal kezdődött, hogy nagyjából 5000 milliárd dollár eltűnt az amerikai tőzsdékről, e hét elején pedig az ázsiai és az európai pénzpiacok is teljesen beszakadtak. Majd jött egy fordulat, szerda este, amikor Donald Trump bejelentette azt, hogy mégsem lesznek vámok, vagyis hát nem pont úgy, mert hogy mindenkire vonatkozik a 10%, kivéve Kína, akikre meg 125%. Na most ezek után akkor a következő kérdésem lenne, hogy ez az alaphelyzet, innen ugye elrugaszkodunk, hogy most akkor száguldunk ki gazdasági világválság recesszió felé, vagy te látsz tudatos stratégiát abban, amit az amerikai elnök csinál?
Tudatos stratégia biztos, hogy van mögötte, én azt gondolom. Az más kérdés, hogy ez tipikusan az az eset, amikor kockás papíron valami lehet, hogy jól néz ki, de nap végén már nem biztos, hogy összejön a matek. És itt ugye nagyon sokat beszélgettünk arról kollégákkal is, meg pályatársakkal is, hogy most igazándiból mit akar a költő, mire gondol a költő, hogy akar Trump ebből valamiféle amerikai hasznot húzni, és nagyjából mindig ugyanaz volt az egésznek a vége, hogy ő egy üzletember. Most azon nyilván lehet vitatkozni, hogy a jó fajta vagy a rossz fajta, de minden esetre üzletember, és üzleteket szeret kötni. Mindemellett van benne csak egy csipet exhibicionizmus, nem sok tényleg, és tehát, hogy ő szeret szerepelni, ő szeret üzleteket kötni. Tehát nagyjából azt gondoltuk, hogy ez egy show. Ez arról szól, hogy ültessen oda mindenkit a tárgyaló asztalhoz, és a nap végén vegyen mindenki több amerikai harci repülőt, harci tankot, vegyenek amerikai cseppfolyósított gázt, esetleg palaolajat, és akkor még emellé, hogyha mondjuk be tudna szállni Amerika néhány bizniszbe, mondjuk az energia oldalon, gondolok itt például a nukleáris energiára, akkor nagyjából egészen nyerő pozícióban lenne Amerika. Igen, nem csak ugye ez megint csak addig néz ki jól, amíg a tárgyaló partner ő valamennyire rugalmas, és azt gondolja a másik félről, hogy be is tartja a szabályokat. Ugye Trumpra ezt viszonylag nehéz elhinni, pláne akkor, amikor tényleg ilyen, hát lehet, hogy sokat mondok, 24 óránként változtatja az álláspontját. Ugye megtörtént az ominózus halállista bemutatása. Ugye mikor a rózsák kertjébe Trump kiállt ezzel a gyönyörű nyomtatott táblával, az amerikai befektetők ezt rögtön elveszik halállistának, és gyakorlatilag azóta kiszivárgott információk szerint ő 14 órával előtte egyezett meg mindezekről a saját kormányán belül.
Tehát, pénzügyminiszterrel gondolom meg is.
Például igen. Tehát, hogy ez pontosan jól mutatja, hogy lehet, hogy van mögötte valamiféle vízió és stratégia, de nap végén ezek nagyon durván impulzív döntések. És innentől kezdve, igen, megjelent az új bejelentés, 90 napig elhalasztják az emelt vámokat, marad a 10% mindenkinek, plusz Kína megkapja a 125-öt, hurrá, de hogy most akkor ez meddig lesz így? 2 napig, 5 napig, 90 napig, vagy akkor megint tolunk rajta egyet? És pont ez a baj, hogy egy ilyen gazdasági környezetben, és most fogok valójában válaszolni a kérdésre, egy ilyen gazdasági környezetben nem lehet egész egyszerűen kiszámítani, hogy mi történik holnap, egy hónap múlva, vagy egy év múlva. Tehát gyakorlatilag, amikor egy ilyen történelmi változásról beszélünk, amikor is az amerikai vámszintek 2% körülről felemelkednek most itt az új rendszerről beszélve 24%-os átlagra, tehát ez még mindig nagyon-nagyon magas, akkor ez egy teljesen megváltozott globális helyzetkép, és igen, valóban ettől még, hogy most eltologatjuk, meg itt-ott-amott reszelgetünk rajta, ez még egy recessziós forgatókönyv. Ez a világgazdaság számára továbbra is arról szól, hogy a globalizáció és az ezzel együtt járó gazdaság szerkezet, amit ismertünk mondjuk az elmúlt, nem tudom, 25-30 évben, itt mondjuk beszéljünk a 2008-9-es válság utáni időszakról, tehát ez megszűnik létezni. És ez a fajta átmenet, ez nem lesz zökkenőmentes. Itt lesznek fájdalmas kiigazodási időszakok, és igen, ebben benne van a recesszió is.
Egy picit még vissza Trumpra. Minek köszönhető szerinted maga a kormányrángatás? Mert itt azért mégis az történt, hogy rászabadított a világra rengeteg vámot, majd az utolsó utáni pillanatban egyszer csak elrántja a kormányt.
Sőt, igazándiból nem is az utolsó utáni pillanatban, hanem már életbe léptek igazándiból.
Igen.
Ráadásul. Ugye, gondolkozhatunk úgy, hogy lehet, hogy valahol valaki fölemelte a telefont, és szóltak, hogy itt a nem tudom, vám és pénzügyi őrök megfulladnak a munkába határon, mert nem tudják azt se, hogy mit csináljanak. Nyilván ez most ugye a vicc része. De hogy szerintem azon, hogy volt egy mesterterv, és egész egyszerűen becsődölt. Én, amikor végig gondoltam ezt, hogy persze nyilván lehetne vámok beszedésével költségvetési bevételeket generálni, és abból támogatni az amerikai költségvetést, meg a növekedést, ez ugye annyira nem tűnt validnak. Akkor ugye beszélgetünk arról, hogy Trump a tőzsdén méri magát. Volt ez ugye az első 4 évében. De már gyakorlatilag az újbóli színre lépés előtt lehetett érezni, hogy megváltozott a koordináta rendszere, és nem feltétlenül a tőzsdei teljesítményben szeretné mérni magát, és szerintem e fölön nagyon sokan elsiklottak.
És mitől változott meg, bocs? Ez politikai vagy gazdaság?
Ez igazándiból első körben szerintem egy gazdasági kérdés, mégpedig azért, mert egy teljesen új realitásba lép bele, vagy lépett bele most Donald Trump. És ennek van egy olyan aspektusa, hogy még durvábban megnőtt az amerikai államadósság. És szemben mondjuk a magyar államadósság kezelőkkel, vagy az államadósság kezelő központtal, itt nálunk egy nagyon-nagyon aktív államadósság kezelés folyik. Folyamatosan váltogatják a papírokat, figyelik a lejáratokat, megpróbálják azt elkerülni, hogy ilyen óriási nagy hullámok legyenek mondjuk a lejáratban, és akkor hirtelen kapkodni kelljen, és óriási összegeket kelljen valonnan bevonni. Na, Amerikára ez kevésbé jellemző, és 2025-26-ra feltorlódott iszonyatos mennyiségű adósság halmaz, ami lejár. Ezt úgy hívják, hogy adósságfal. Tehát konkrétan adósságfalnak nevezik az amerikaiak, mert ilyen 3000 milliárd dollár értékű adósság jár le ide, amit újra kell finanszírozni. És akkor itt van a gazdasági kérdés. Vajon megéri ezt 5-5,5%-on újra finanszírozni, mondjuk annyi a 10 éves amerikai államkötvény hozama, vagy piszkáljunk bele egy picit a rendszerbe, csináljunk egy kis recessziót, hitessük el a piacokkal, hogy itt akkor világvége lesz, vagy legalábbis valami ahhoz hasonló, beszakadnak a hozamok, és már nem 5-5,5, hanem 3-3,5%-on kell újra finanszírozni az amerikai államadósságot. Nem tűnik soknak a 2%-pont, amikor 3000 milliárd dollárról beszélünk, akkor azért annak az 1-2%-pontnyi különbözetével én elmennék nyugdíjba. Tehát, hogy azért az nagyon-nagyon sok pénz, még amerikai szinten is. És ez egy, mondom, papíról jól kinéző sztori volt, és működött. Tehát mindenki megijedt, recesszió jön, úristen, persze lesz valamikor inflációs hatása, de mégiscsak majd az amerikai egyben a kamatot kell vágnia, gyengébb lesz a gazdasági teljesítmény, és szépen elkezdett lefelé csúszni erről az 5-5,5% környéki előrejelzésekről, és utána a tényadat is maga elkezdett lefelé csúszni, úgyhogy hát mindjárt 4%, azt jöttek a friss számítások, hogyha így adunk, akkor akár 3,5-3%-ig lemegy az amerikai hozamkörnyezet. És aztán egyszer csak így átkapcsolt valami az elmúlt pár napban, de tényleg. Mert arról nem beszélt senki, hogy igazándiból ez az egész történet a nap végén megkérdelezi Amerika adósság fizetési képességét per hajlandóságát.
Magyarán bizalmi kérdés alakul ki?
Bizalmi kérdés, és egy bizalmi válság alakult ki, és elkezdték eladni az állampapírokat. És itt két nagyon fontos szereplő volt, az egyik az amerikai bankrendszer, a másik, és ezt soha nem fogjuk megtudni, de valószínűleg a kínaiak.
Na.
Mert hogy a kínaiak óriási amerikai adósság halmozók, tehát hogy ők megvették az amerikai államadóság egy jelentős részét. Amerikai állampapírt tartanak.
Vagy állami szervekről beszélünk, vagy a kínai privát szektornak a szereplőjére?
Gyakorlatilag hát összemosható a kettő. Tehát nagyjából privát szereplő, de tudjuk, hogy a kínai kormányzat elmögötte. És igazándiból ők szépen elkezdték ezeket a papírokat eladogatni. És nyilván, ha valamiből hirtelen rázódó sok a piacra, az olcsóvá válik. Most a kötvényeknél pont arról van, hogy ha olcsó a kötvény, akkor fölmegy a hozama. Pont ellentétes dolog történik azzal, amit Trumpék szerettek volna látni, hogy lefelé menjenek a hozamok. Hirtelen indultak fölfelé, és 20-30-40 bázisponttal mentek föl 3 nap alatt. És ugye az amerikai bankok is elkezdték ugye ugyanezt a történetet, mert hogy, ahogy itt a bevezetőben elmondtad, 5000 milliárd dollár égett el az amerikai piacon. Na most ez nem csak arról van, hogy úgy elmegy, hanem itt gyakorlatilag a befektetőknek ezeket a pénzeket pótolni kell. Hirtelen likviditási problémájuk van. A bankoknak helyet kell állni. Ki kell fizetni a befektetési alapok felé, hogyha van valami igényük. De most akkor innentől kezdve nekik is kell a pénz, és ők miből csinálnak pénzt? Ők a saját állampapírállományokat, az amerikai állampapírállományokat kezdték el eladni. Tehát hirtelen mindenki eladóvá vált, fölment a hozam, és akkor Trumpék ezt látva, így 3-4 nap után azt mondják, hogy oké, ez nem jött be. Kockáztattak, nem jött be. És akkor vissza az egész. Tehát nagyjából szerintem ez lehetett a folyamata, ahogy eljutottunk odáig, hogy most legalább 90 napra eltoltuk, elhalasztottuk ezt az egész nagy vámháborúsdit.
Azon túl, amit elmondtál, az egyszerű amerikai átlagpolgár, aki tegyük fel, hogy rendelkezik részvényekkel, mit érezhetett ebből az egészből, és mit érez most?
Attól függ, hogy milyen szavazó. És viccen
tegyük kívül fel, hogy republikánus.
Akkor nem sok mindent. És a Fox News nem számolt be semmiről gyakorlatilag. Tehát, hogyha nézzük. A demokraták, ők azért nyilván sokkal hamarabb értesülnek a republikánus gazdasági baklövésekről, fogalmazzunk így. Nyilván mindenki a saját szájíze szerint állalja ezt az egészet, de valóban itt a fekete hétfőn, amikor megindult a nagyon durva beszakadás az amerikai tőzsdéken, egy deka hír nem volt a Fox News-on erről, de tényleg semmi. Tehát gyakorlatilag az egyszeri amerikai republikánus szavazó, aki csak és kizárólag a saját kis buborékában él, nem tudott róla, ha csak véletlenül rána nézett a befektetési számlájára, hogy mi történik. Arról nem is beszélve, hogy ugye nagyon sok esetben nyugdíj számlán lévő összegek égtek el, ilyen 40-50%-ban. Ott sem feltétlenül nézi azt mindenki minden nap. Tehát én azt gondolom, hogy itt az átlag amerikai szavazó nem biztos, hogy nagyon sokat érzékelt ebből az egészből, hogyha van olyan, aki napi szinten nézegeti a tőzsdeindexeket, és mondjuk nem szofisztikált befektető, de legalább érdeklődik, akkor lehet, hogy azért rendesen bepánikolt ettől az egésztől, de alapvetően tényleg az átlag amerikai szavazó nem biztos, hogy ebből sokat érzékelt, és ezért is gondolom azt, hogy ez nem feltétlenül a szavazókról szólt, ez nem feltétlenül arról szólt, hogy most megijedtek Trumpék, hogy mi történik majd jövő ősszel, amikor jön a félidős választás.
Az nagyon messze van.
Itt arról van szó, hogy nem jött ki már a matek. Az, amivel számoltak, hogy majd beszakadnak itt szépen a hozamok, az nem történt meg, ideig óriáig működött, aztán visszafordult. És innentől kezdve már nem érte meg, nem volt meg az a fajta pozitív hatása ennek az egésznek, amivel ők számoltak, és valahogy ebből vissza kellett mászni. De nyilván, mint minden, ez is politikai narratíva kérdése, ez ugye úgy lett tálalva, hogy ezt pontosan patika mérlegen ki lett számolva, mesterien, művészien végigvíve, mert ez volt a cél, hogy már jó mindenkit megijesztenek, tárgyal azt az ültetnek, és akkor job well done, mindenki elvégezte a tökéletes munkát. Nyilván utólag ez a narratív, aztán vagy elhisszük, vagy nem.
Nyilván neked sincsen jós gömböd, nekem sem, de hogyha el kéne képzelned egy Trumpi logikában vett B-tervet, akkor az mi lenne? Hogy oké, most 10%-on vagyunk 90 napig, Kína ellen durva vámok, de hogy amúgy?
Igazándiból szerintem a B-terv az továbbra is az, hogy alapvetően valamilyen úton, módon költségvetési mozgásteret kell növelni. Ez a nap végén a legfőbb cél. Mert ugye Trump arról beszélt, hogy ő szeretné meghosszabbítani az adócsökkentési intézkedéseket. Ugye ez nagyon fontos, ez egy meghosszabbítás. Ugye általában a napi sajtóban ez úgy jön le, hogy Donald Trump szeretné lecsökkenteni az adókat. Nem, ezeket ő már lecsökkentette. Csak ezek kifutnak 2027-ben, tehát 2026-ban erről dönteni kell mindenképpen. Innentől kezdve, hogy ezt nem lépi meg, akkor magasabb adókörnyezet, kevesebb fogyasztás, nyilvánvalóan, onnantól ez egy rossz amerikai forgatókönyv.
Ráadásul 28-ban meg választások lesznek.
Így igaz. Tehát mindenképpen ezt újra kell finanszírozni. A probléma az az, hogy Amerikában úgy néz ki egy ilyen törvénymódosítás, nem úgy, mint mondjuk bizonyos kelet-közép-európai országon, hogy átterök egy számot a költségvetésben, azt jó van, hanem úgy néz ki, hogy 10 évre előre meg kell mondani egy adóintézkedésnél, hogy hogyan jön ki a matek, uh-huh. és 10 év előre oda kell mögé rakni mondjuk a bevételi lábat, vagy a kiegyensúlyozó kiadási lábat, hogy miből vonunk el. Tehát ez nem úgy működik, hogy csak úgy húzogatom a számokat. És Trumpnak ez volt a gondolat, mert hogy vámok, legyen ennyi, kiszámoljuk, körülbelül ez ellentételezi a meghosszabbított adócsökkentéseket, papíron megint csak, még maszkik csinálnak valamiféle költségcsökkentést, és akkor nagyjából kijön a matek, majd áttoljuk a republikánusok vezette felső és alsó házon, és akkor készen vagyunk, meg vagyunk. De most innentől kezdve, most, hogyha tényleg ez volt a mesterterv, akkor most jelen pillanatban úgy néz ki, hogy a bevétel oldalon a vámokból nem annyi pénz jön be, mint amennyit elméletileg számoltak, tehát valami intézkedés kell, hogy jöjjön majd. Tehát valami B-terv biztos, hogy van, és annak vagy kiadás oldalon, tehát valamiféle masszív kiadás csökkentésnek kell lennie, tehát maszkék még erősebben fogják vagdosni itt a macsétét jobbra-balra, vagy az van, hogy ezek a vámok, ezek most eltolódtak, de aztán megint visszajönnek, mert kell a bevétel, az más is, hogy valóban meg lesz ez a bevételi mennyiség, mert ennek, tehát hogy kell az a fedezet ahhoz az adócsökkentéshez, és anélkül az adócsökkentés nélkül viszont akár az időközi választást is el lehet bukni, mert ha az sem sikerül áttolni a rendszerem, akkor viszonylag nehéz Trumpnak bármiféle pozitívumot, a republikánus pártnak nagyon nehéz bármiféle pozitívumot felmutatni, mert Trump mindenképpen marad. Uh-huh. Ugye az időközi arról szól, hogy jó néhány képviselőnek lejár a mandátuma, és akkor akár megfordulhat, hogy demokraták vezetik majd az alsó és a felső házat is, és akkor mondtok, ez a kényelmetlen helyzetbe kerül Trump.
Kifejezetten. Van viszont egy olyan elemzői értelmezés is, amivel az amerikai gazdasági sajtó gyakorlatilag tele volt az utóbbi néhány napban, hogy Trump arra akarja rákényszeríteni mind az európai, mind a kínai, illetve ázsiai gyártókat, hogy az Egyesült Államokba rakjanak át gyártói kapacitásokat viszont. Van egy olyan értelmezés is, miszerint az Európai Unió, meg úgy általában Európa győztesként jöhet ki ebből az egészből, mert hogy a gyártási kapacitásaikat kivonják az Egyesült Államokból, és magukra koncentrálnak. Te ennek mekkora realitását látod?
Szerencsére 2018-ban kaptunk egy viszonylag szép lakmuszpapírt erre.
Amelyikben?
2018-ban jött az első vámkör, az első vámháború. Mm. Ugye Trump 2 éve, talán 3. éve volt akkor elnöki székben, és elindult ez az egész vámháború Kínával szemben. És már nagyon sokan elfelejtették, ez az egész a mosógépekről szólt. Tehát, hogy így indult be, hogy a mosógépekre, a Kínából behozott mosógépekre 50%-os vámot vetettek ki, uh-huh. és igazából ez arról szólt, hogy fölengedtek egy ilyen kis, nem tudom, meteorológiai léggömböt, hogy akkor nézzük meg, hogy mi történik az amerikai gazdaságban egy ilyen pici szegmensben. Oké, megdrágultak. 2-3 hónap alatt gyakorlatilag az egekbe szökött az importált mosógépeknek az ára, és ugye arról szólt a fám, hogy majd az amerikaiak elkezdik gyártani. Na most a gyártói kapacitások érdéspont nulla, azaz nulla egységgel nőttek ezen időszak alatt.
És akkor hogy oldották meg?
Kifizették. Tehát gyakorlatilag utána persze 1 év után megvolt a kínaiakkal a megállapodás, visszacsökkentették valamennyire a vámokat, és mindenki ment a saját dolgára, de hogy ez erről szólt, hogy meg lehetett akkor nézni, hogy vajon alkalmazkodik az amerikai ipar. Vajon a gyártók elkezdenek-e úgy mozogni, hogy akkor Amerikába építenek gyártói kapacitást? Dehogy is, senki nem foglalkozott ezzel. És most ugyanez van. Tehát szerintem nem fogják a német prémium autógyártók az egész cókmókot fölkapni Mexikóból, jelzem, tehát nem Európából, Mexikóból, és betenni Amerikán belőle. Nem éri meg egyszerűen. Tehát, hogy annyival drágább lenne. Pont itt a minap lehetett látni egy cikket arról, hogy egy Kínában gyártott, nagyon neves amerikai telefonmárka, almás logóval, 3-szor annyiba kerülne, hogyha Amerikában gyártanak.
Tehát a osztokszorzok az nagyjából 1,5 millió forint körül alakul a csúcsmodell esetében.
Tehát, hogy van értelme? Nincsen, a kutya nem fogja megvenni. Tehát, hogy innentől kezdve nem biztos, hogy ez megint egy ilyen logikus útvonal. És akkor jön az, amit itt említettél a második körben, ugye erre azt fogják mondani mondjuk az európai gyártók, hogy köszönöm szépen, akkor engem nem érdekel az amerikai piac. Azt a nagy beruházási pénzt, amit oda kéne tolni, azt inkább befelé fókuszáljuk. Európán belül gyártunk, majd kérünk a nemzeti kormányoktól meg az Európai Uniótól támogatást, és igazából a belpiaci versenyt indítjuk el, versenyképesség, produktivitás hasonlók, és ugye erre jön a magyar kormánynak a mostanában hangoztatott, lehet, hogy mi ebből jobban is járunk története, és ez valóban lehet így, Mert mi van akkor, hogyha nem Amerikában, hanem Európán belül keresünk helyet annak a többletkapacitásnak? Nyilván Németországban nem biztos, hogy van értelme gyárakat felhúzni, vagy mondjuk az amerikai gyártósort oda-visszahozni. Tehát akkor vigyük Kelet-Közép-Európába. Uh-huh. Van szaktudás, ott van már nagyjából a hub, köré föl lehet építeni. Mondjuk munkaerő nincsen, de az már egy másik kérdés, de hogy alapvetően ebből a szempontból, mondjuk középtávon jobban is ki lehetne jönni. Persze ki lehet nyitni a kérdés, hogy akarunk-e még több gyárat, meg még több összeszerelő üzemet. Nagyjából szerintem a mértékadó közgazdászoknak nagyjából ugyanaz a válasz, tehát hogy nem kellene ebbe az irányba elmennünk, de hogy alapvetően igen, ebben a tekintetben, hogyha csak pusztán számok szintjén nézzük, akár a magyar gyártói kapacitás az felfuttatható lenne egy ilyen változás kapcsán. De azért nyilván itt nagyon-nagyon sok minden történik majd a következő szerintem 1-2 évben.
Ezt a részét értem, de bennem itt felmerül egy másik kérdés is, hogy oké, munkaerő az nem feltétlenül van. De van-e olyan, te látsz-e olyan fogyasztói réteget, ami felszívna, mit tudom én, még több Mercedes-t, Volkswagen-t, vagy olyan európai cikkeket, amiket az Egyesült Államoknak termel meg jelenleg a kontinens?
Igen, méghozzá olcsóbban. Ugye ez a kulcs.
És ezt hogyan? Tehát hogyan állítasz egy Mercedes-t arra, hogy olcsóbban gyárson?
Úgyhogy kénytelen lesz olcsóbban adni a termékét, hiszen ha az összes terméket, amit kint értékesíti, vissza kell hozni, és itt kell értékesíteni, ez megint pusztán kereslet kínálat. Hirtelen ugyanabból a típusú termékből 4 kereka van gurul, sokkal több lesz. És innentől kezdve versenyezni kell. Tehát majd azt látjuk, hogy bemegyünk a Merci szalomba, és azt mondják, hogy persze igen, itt a listaár, de most adunk egy 25%-os extra kedvezményt mindenkinek, aki fehér zoknit visel. Jé, uram, ön fehér zoknit visel. 25% kedvezmény. Tehát, hogy kb. Így kell elgondolni ezt. Tehát minél több lesz abból a termékből, annál olcsóbb lesz, tehát megindul a verseny, és ez arra kényszerítheti az európai gyártókat, hogy igenis fejlesztenek, hatékonyabbak legyenek. És akkor előkerülhet az, hogy mégiscsak valamiféle innovációs vagy fejlesztési versenybe indul, amiben Európa nagyon durván lemaradt. Gondoljunk csak bele az AI-ba, a mesterséges intelligenciába. Mi a legnépszerűbb mém manapság e körül? Ugye Amerikában ott van a Meta és társai, uh-huh. Kínában ugye a DeepSeek, Európa közben mivel foglalkozik, hogy rakjuk rá a műanyag palackra úgy a kupakot, hogy az ne essen le róla. Ez az innováció. Most nyilván viccesen hangzik, és nem, persze nem erről van szó, de hogy így nagyjából jól érzékelteti, hogy milyen irányban ment az európai fejlesztés, kutatásfejlesztés, meg az amerikai, meg a kínai. Tehát, hogy lehet, hogy ez a fajta verseny, ez kihozza végre azt az európai gyártókból, amit, hát fogalmazunk, hogy elfolytottak magukba az elmét 20-30 évben, mert azt gondolták, hogy ők mindent is jobban tudnak, mint mindenki más, csak közben kicsikét elment mellettük a világ.
Csak hogy ez nem csak az európai gyártók versenye, hanem van egy olyan forgatókönyv is, amiben Kína leuralja az európai piacot. Te ennek mekkora esélyt adsz?
Kérdés az, hogy mennyire lesz erős ez az egész Trumpi történet. Uh-huh. Mert van ott is egy olyan sarokpont, vagy egy olyan fordulópont, amikor elképzelhető, hogy végül Kína és Európa összeborul. Tehát valamilyen úton, módon elkezdenek kooperálni és együttműködni. Nyilván jelen pillanatban nehéz ezt elképzelni, de abszolút benne van a pakliban, hogy egy olyan irányba kezd el haladni az egész amerikai gazdaságpolitika, mert a Kína is azt mondja, hogy oké, nekem mégis annyira fontossá kezd válni az európai piac, mert mondjuk oda akarom értékesíteni azt, amit Amerikába akartam volna, hogy valamiféle kiegyezést azért megteszek, és akkor hozunk létre olyan jellegű, nem tudom, vállalatokat, fúziókat, amiből igazándiból én megint csak az európai tudást fogom elszívni, mondja a kínai, de úgy néz ki, mintha ők is jól járnának. Tehát, hogy el lehet képzelni valamiféle együttműködést ebből az egészből, de nyilván, hogyha, és nem lehet, hogy nem hallunk erről most, hogy az EU a kínai iparral, meg a kínai vállalatokkal szemben óriási nagy harcot vívna, és ott is ugye beszélgettünk majd potenciális vámháborúról, senki nem beszélget ilyesmiről. Tehát jelen pillanatban ugye Trump ezt elintézte, mindenki azzal az üggyel foglalkozik, és könnyen, hogy a nap végén itt Európa, meg Kína olyan szépen lassan, úgy picikét közelebb sodródik egymáshoz, és akkor komolyabb vagdalkozás nélkül valamiféle megállapodásokat kötnek. Nyilván nem nagy készfogás és szimpadiasan, hanem olyan fű alatt senki nem fog utána beszélni 3-5 év múlva arra, hogy ja, volt itt 2024-25 környékén valamilyen, hogy lehet, hogy Európa is vámháborúba keveredik Kínával, lehet, hogy erről nem is fog aztán senki semmit beszélni.
Nézzük akkor meg egy picit a kínai gazdasági helyzetet rájuk, hogyan hat jelenleg, illetve hogyan fog szerinted hatni az a 125%-os vám, amit Trump rájuk rakott?
Ezt nagyon fontos látnunk, hogy óriási különbségek vannak gazdasági folyamatok alakításában akkor, hogyha egy 30%-os 5 éve érvényben lévő vámot emelünk föl mondjuk 40-50%-ra, és mondjuk utána azt emelgetjük föl már 60-100 meg 125-re. Mert hogy az első lépcső, az fáj. Oké, akkor meg kell néznem, hogy tudom-e helyettesíteni az adott gyártót Amerikából nézve. Ki tudom-e váltani ezt a kínai beszerzési utat? Tudok-e helyettesítő terméket? Tudok-e helyettesítő gyártót? Haza tudom-e hozni? Megcsinálom ezeket. Oké, ennyi a marginom, ennyi a profitom, tudok ezen adjusztálni, mit tudok áttolni a fogyasztóra. És nyilván, amíg egy ilyen 20% környéki vámkülönbségről beszélünk, vagy vámemelésről, nagyjából lehet ezekben játszani. De amikor erre a 20-ra még rápakolunk 80-at, tehát ott van már érdemi változtatási lehetőséged? Nincsen. Ott már nem tudsz, mert már hiába racionalizálsz, ott már a profitodat nem tudod lejjebb vinni, helyettesítő terméket nem nagyon, tehát ha eddig nem találtál, akkor most miért találnál? Nyilván lehet, hogy annyival drágább már, hogy valamiféle lehetőség bejön a képbe, de ugye a nap végén szerintem a kínai gazdaság nincsen sokkal rosszabb helyzetben attól, hogy most ez 104-ről fölment 125-re, meg attól sem, hogy 67-ről ment föl 104-re. Tehát, hogy ebből a szempontból szerintem Kína köszöni szépen el lesz. Ettől nem fognak ők összeomlani. Sőt, ugye a kínai gazdasági modell is ezért ezt nagyon fontos tisztáznunk. Nagyon sokszor úgy jelenik meg megint csak a szaksajtóban, hogy világvége, a kínai gazdaság romokban, hol van már a 10%-os növekedés, már csak 5%-os.
Igen.
Na, nem mindegy, hogy 10%-ot növekszünk a GDP-ben azért, mert az ingatlanpiac előfit felfújtuk, vagy 5%-ot növekszünk, de K+F-ből, tehát kutatásfejlesztésből, innovációból, és most ez történik. Tehát a kínai gazdaságpolitika azt mondta, hogy nem kell nekünk 8-10%-kal növekedni, nekünk nem mennyiségi növekedés kell, azon már túl vagyunk, mi minőségi növekedést akarunk csinálni. Nem acél, nem beton, nem épületek, nem itt, kutatásfejlesztés kell, innováció kell, tudás kell.
DeepSeek.
Így. És mi történt az elmúlt pár évben, ha megnézzük? Nem az történt, hogy összeomlik az ingatlanpiac, nyilván óriási pénzeket kell beleönteni, hogy ne omoljon össze, de közben megjelentek a kínai autógyártók, és nem másolva, nem úgy, hogy jó, hát hunyorítva ez úgy néz ki, mint egy német prémium márka, és csak kicsit ütött, kopottabb, csálébb, és nem tud. Tehát jelen pillanatban már ott tartunk, hogy szoftveresen egy kínai automodell sokkal fejlettebb, mint bármelyik nyugat-európai társa. Tehát egész egyszerűen beleölték azt a fajta tudást, azt a fajta pénzt, és akkor nyilván jön a kérdés, hogy vajon ez az európai szempontból nézve jogos-e, vagy nem jogos, vagy fair, vagy nem fair. Nyilván innen lehet vitatkozni, kínai oldalon meg mi a kérdés, tehát, hogy itt őrejük ilyen semmi nem vonatkozik, nem érdekli őket. Tehát egész egyszerűen erről szól a történet. Befelé fordulás, innováció, és leuralni a világot, és pont ugye, ha jól emlékszem, egy héttel ezelőtt volt a beszélgetés Kína kapcsán, nem fogjuk megismételni az ott elhangzottakat, de nagyjából összecseng azzal, hogy nyilván ráfeküdtek arra, hogy itt verseny van, és erősnek kell lenni, gyorsnak kell lenni, tudás kell, és megcsinálták. És innentől kezdve azt mondja, hogy Amerikával szemben itt brusztolunk, így után nem fog őket érdekelni, nem fognak vele foglalkozni, nem fog összeomlani ettől a kínai gazdaság, sőt, amit az elején is mondtam, azért baromi komoly adóász van a kínaiak kezében, tehát hogy ők egyszer csak úgy döntenek, hogy kedves amerikák, nem vagyunk hajlandóak több amerikai államkötvényt vásárolni, add el annak, akinek akarod. Akkor ott baj van, tehát akkor
ennyire nincsen annak felvevő piaca?
Óriási összegekről beszélünk.
Még nagyságrendileg mégis.
Nincsen nyilvános adat, de ilyen 20-30%-a az amerikai államadósságnak legalább.
Jesszus Mária.
És lehet, hogy nyilván itt különböző csatornákon ez még magasabb is lehet. Tehát, hogy nagyon sokféle szám kering, mindenki azt hiszi, amiket akarja, szerintem óriási összegről beszélünk, és hogyha a kínaiak ezt ki akarják használni, akkor ki fogják használni. Egyelőre nagyjából szerintem ezt hívják úgy, hogy a nukleáris opció. Amikor minden kötél szakad, és borítani kell az asztalt. Ha ez az lesz, odaig ne jussunk el, mert akkor viszont tényleg arról beszélgetünk, hogy amerikai államcsőd. Mert annyi állampapírt nem tud bevonni Amerika, és olyan mértékben ugrana meg az államadósság finanszírozási költsége, hogy ott nem tudom, tudós lenni a talpan, aki kiszámolja és kimatekozza, hogy na ebből hogy lehet kijönni.
Szeretném viszont, hogy egy kicsit az ázsiai régiónál, Dél-Kelet-Ázsiánál maradnánk, mert ott ugyanis olyan országok is kaptak vámot, amiknél az Egyesült Államok azon dolgozott az utóbbi 10-20-30-40 évben, hogy valahogy őket távol tartsa Kínától, úgy politikailag, mint gazdaságilag. Taiwan. Miért?
Alapvetően Amerikának szerintem itt vannak hosszú távon olyan stratégiái, ami szerint katonai partnerséget kellene kötni ezekkel, nyilván ehhez az út mondjuk egy gazdasági oldalon vezet, és sokkal egyszerűbb, hogy a gazdaságilag Amerikához kötődnek ezek a, ezek a cégek, ezek az országok, nem pedig Kínához, akkor sokkal kevésbé fáj mondjuk az adott országnak, hogyha Kína elvágja őket valamiféle gazdasági útvonalaktól. Tehát nagyjából erről szól. Nem vagyok Kína szakértő, nem vagyok Ázsia szakértő, de nagyjából gazdasági oldalon így lehet ezt racionalizálni. Viszont most ezzel a 90 napos döntéssel, ugye ne felejtjük, ott is eltűnnek ezek a magas vámok. Tehát ott is megint lecsökken ez a történet, de nyilván nagy kérdés, hogy mi lesz hosszú távon. Valószínűleg ezekkel az országokkal hamarabb lehet ilyen készfogós szalagátvágós döntéseket, nem tudom, leütni, és azt mondani, hogy megállapodtunk ezzel és ezzel a Dél-Kelet-Ázsiai országgal, és akkor itt most akkora összeborulás van, hogy ők nem kapják meg végül a vámokat. Tehát, hogy ez megint ugyanarról szól, ismernünk kell, hogy mi történt 2018-19-ben. Megvolt a kínai-amerikai vámháború, eszkaláció, mindenki emelgeti a vámokat, egy év múlva mindenkinek fáj, visszavonulunk, lecsökkentjük a vámokat, Kína több árut vásárol, mezőgazdasági termékeket, iparcikkeket, ezt, azt, amazt, mindenki készfogó, örülünk, boldogság. Eltelik egy év, két év, öt év, nézzük meg a számokat. Történt velem a valóságban? Semmi. Tehát gyakorlatilag megszülettek ezek a megállapodások, de soha senki nem tartotta és tartatta be ezeket. Tehát ez erről szól. Politikailag el lehessen adni valamiféle győzelmet, és most is erről szólt. Oké, visszavonulót fújtak. El kell adni politikailag. Úgy adjuk el, hogy ez volt a cél. Üljön mindenki tárgyalóasztalhoz, mindenki rezeljen be, és akkor mi nyertünk, mert ez volt a célunk. Oké, eléggé megfoghatatlan, meg közben, nem tudom, beborítottuk a világot, és gyakorlatilag elégettük a bizalmi tőkénket, már amennyire volt Trumpnak, bármelyik országvezetőjével szemben. Ugye ne feledjük, ez úgy jött, hogy közben jártott az indiai vezetés, jártott az izraeli vezetés, mindenkinek el lett mondva, hogy minden rendben van. Majd jött ez az egész vám sztori. Most vagy ők tudták, hogy ebből nem lesz semmi, nem hiszem, tehát hogy azért itt szerintem mindenki háromszor meg fogja gondolni, amikor leült Trump-al szembe beszélgetni, hogy most akkor mi igaz abból az egészből, amit ő itt most tálal, és legyen ez pozitív vagy negatív értelemben gondolva.
Egy kicsit még visszatérnék arra a táblázatra, amit Trump mutogatott ezen a sajtótájékoztatón. Néhány adatot írtam ide fel magamnak, amikről azóta tudjuk, hogy 10%-on lettek limitálva. Az Európai Unió egységesen 20%, Japán 24%, és volt egy rakat jószerével értelmezhetetlen adat. Ti jutottatok azzal valamire, hogy ezek a számok hogy jöttek ki nekik?
Nem csak, hogy jutottunk valamire, hanem konkrétan nyilvánosságra hozta a Fehérház. Meg lehet nézni, előkerült egy nagy elemzés, amiben kiderült, hogy hogy lehet ezt kiszámolni. Zseniális, és egyszerűen őrület. Mert hogy azt mondták...
A Soros értelmében?
Igen. Mert hogy azt mondták, hogy vegyük az adott országot, mondjuk Kínát, nézzük meg, hogy mennyi a külkereskedelmi deficitünk az áru egyenlegben, ennyi az összeg. Oké, mennyi az összes amerikai import Kínából? Ekkora összeg. Osszuk el a kettőt egymással.
Miért?
Nem tudom, osszuk el. Kijött, hogy 67%-os érték. Hú, ez magas. Osszuk el kettővel, és akkor azt mondjuk, hogy ez a kedvezmény, ez a discount rate, ezt adja Amerika. És így lett ebből kerekítve, nem tudom, 34%-os vámtétel Kínára, meg a 20% az euróra, meg a nem tudom, az összes.
De legalább a módszertan egységes volt minden.
A módszertan egységes volt, de hogy semmi értelme. Tehát miért osztom el a külkereskedelmi deficitet, a teljes külkereskedelemmel, majd azt kettővel. Valamit akartak, hogy kinézzem valahogy, és ne ez az ujjamat felrakom az égbe, megnyel, vagy honnan fúj a szél. Tehát, hogy kb. Ez tényleg úgy nézett, hogy van mögött egy számítás, de hogy így közgazdaságtani szempontból teljesen értelmezhetetlen. Pláne, hogy úgy adták elő, hogy ez az arányszám, ez a külkereskedelmi deficit per a teljes külkereskedelem, ez gyakorlatilag, ha ez az arányszám, ez a vám, ez az Amerikával szemben alkalmazott vám. De hogy nem. És akkor ugye, amit még nagyon-nagyon fontos elmondanunk, hogy itt árukról beszélgetünk. És mondjuk Amerika-Európa viszonylatában igen, az Európai Unió több árut exportál az Egyesült Államokba, tehát Amerikának külkereskedelmi deficitje, hiánya keletkezik. Na de nézzük meg a szolgáltatásokat. Tehát ott pont fordított a helyzet. Ugye az amerikai nagy fintech cégek, pénzügyi cégek, meg ugye a Google és társai, hát ezek mind szolgáltatók, hát ők gyakorlatilag óriási összegeket visznek ki Európából, és innentől kezdve Európának a külkereskedelmi egyenleges szolgáltatás tekintetében pont Amerikával szemben masszívan negatív. Ha ezt a kettőt egymás mellé rakjuk, és ezt egymás mellé rakhatjuk, akkor ezek nagyjából kiegyenlítik egymást. Akkor miről beszélgetünk? Tehát, hogy alapvetően Amerika köszöni szépen, az egyik oldalon veszít nyilván, a másik oldalon meg nyer. De az egész összefolyik a nap végén az amerikai gazdaságba, tehát akkor most miért kell ezen vacakolni? És ugye pont erre mondta azt az Európai Unió, hogy igen, vetünk ki viszontvámokat, most eltolják valószínűleg 90 nappal, 21 milliárd dollár értékű termékekre, ez gyakorlatilag ilyen játékpénz amerikai viszonylatokban, csak emlékezünk, hogy 3000-5000 milliárd dollárokkal dobálóztunk. Tehát innentől kezdve azt kell mondjuk, hogy ez egy ilyen szimbolikus lépés, de az EU azt mondta, hogy nem fogja saját magát lábon lőni. Tehát az összes amerikai importa nem fogja kivetni a vámot, mert az egész európai gazdaságnak az inflációját fogja úgy megtolni, hogy gyakorlatilag így össze is omlik az európai gazdaság, ami éppen most jött volna ki a válságból. Erre mit mondanak, hogy oké, hát nyilván szolgáltató cégeket nehéz lenne megvámolni, de mindenféle bírságot ki lehet azért szabni, mert azt mondjuk, hogy legyen ilyen port a telefonon, meg legyen olyan megfelelési szolgáltatás, meg ilyen uniós szabvány, meg olyan uniós szabályozás, meg ilyen megfelelés, olyan megfelelés, én nem felelsz meg, bocsánat, akkor 10 milliós bírság. Megint nem felelt meg más egyesem, 100 milliós bírság. Tehát, hogy lehet ezzel játszani a nap végén. Van sapkád, nincs sapkád, tök mindegy, kapod a bírságot, nevezhetjük vámnak, nevezhetjük bárminek, be lehet szedni azt a pénzt, és akkor ki lehet egyensúlyozni ott is az egyenleget, és majd akkor az amerikai tech cégek azok elgondolkoznak az, hogy megéri Európa felé ezt játszani, vagy sem, vagy Trumpnál kéne kilincset nyitogatni, hogy figyelj, ez így nem oké, valamit kezdjünk már ezzel. Tehát, hogy ezért oda-vissza lehet ezzel játszani, tehát pont arról beszélgetünk, hogy olyan a világtörténelem során még nem fordult elő, hogy a kereskedelmi zárással, tehát a protekcionizmussal világszinten javulást lehessen és előrelépést lehessen elérni. Ilyen nincsen az elmúlt 150-200 évnyi közgazdasági történetben. Tehát azért prosperált a világgazdaság, mert mindig voltak globalizációs hullámok. Ha ezt elkezdjük visszafordítani, abból nem lehet jól kijönni. Ez nem egy zéró összegű játszma, ugye Trump erre gondol. Ez egy zéró összegű játszma. Én, Amerika, nyerek. Mindenki más veszít. Tök jó, hátradőltünk.
Csak hogy ilyen nincs.
Ilyen nincsen. Ez egy negatív összegű játszma. Mindenki veszít. És nyilván a nap végén az amerikai fogyasztók is, akik majd el kell, hogy menjenek szavazni, és lehet, hogy végül a republikánusokat kipöckölik, és nyilván ezt el kéne kerülni a Trumpéknak mindenképpen.
Szeretném, hogy ebben a nagy képben egy picit a közelire fókuszálnánk, mikroszintre, Magyarországra, és elhelyeznénk azt, hogy a magyar gazdaságra hogyan hat ez az egész vámháború, ha egyáltalán hat bárhogy.
Hogyha közvetlen oldalon nézzük a dolgokat, akkor azt mondhatjuk, hogy az Amerikával szembeni külkereskedelmünk, ez a teljes magyar külkereskedelem talán 6%-a. Nem olyan óriási összeg. Nyilván erre jön az, hogy oké, persze, de hát mi nem tudom, beszállítóként itt-ott szerepelünk, és mi van akkor, hogyha végül a termék az Amerikában köt ki. Jó, nézzük meg. Ezt hívjuk indirekt hatásnak. Mi van akkor, hogyha az egész termelési láncot figyeljük, és ha Magyarországon legyártott 3 kis alkatrész, mondjuk 5 darab iteráció után Amerikában köt ki. Ezt megnézve nagyjából 10%-ról beszélgetünk, 10%-nyi súlyról. Nem kevés, de azért önmagában ez nem fogja romba dönteni a magyar gazdaságot. Tegyük még hozzá azt is, hogy ez akkor tudna igazán fájni, hogyha jelen pillanatban a magyar gazdaság, meg egyébként az európai gazdaság brutálisan növekedne, mondjuk ipari exportból, mert olyan jól szad a szekér.
Csak hogy a magyar ipar éppen földbe áll.
2 éve folyamatosan. Innentől kezdve egy amúgy is csikorgó, alig forgó kerék közé szórunk homokot. Lesz bármi hatása? Nyilván lesz. Vannak olyan gyártó cégek, akik azt mondják, hogy mondjuk speciál az ő termékük 20%-ban Amerikában köt ki. Pech, oké. Majd valahogy átalakítják és megoldják, pláne ugye ilyen jellegű tarifarendszerrel, ezért már meg lehet csinálni, hogy kiküldöm valahova, és egy harmadik országból küldöm ki Amerikába, tehát ez tud működni, ne legyünk meglepve, hogy gyakorlatilag a kínaiak is ezt fogják csinálni, mondjuk Vietnámon, vagy bármilyen másik országon keresztül. Tehát ki lehet azért ezeket játszani. De átlagban egy 10%-os ilyen exportkitettség, ez még nem kellene, hogy megölje a magyar gazdaságot. Mondom, egy ilyen helyzetben, amikor eleve az ipar, gyakorlatilag zsinórban 2 éven keresztül visszafogta a gazdaság teljesítményét, és idén sem úgy néz ki, hogy pluszos lesz a hozzájárulás. Tehát, hogy ebben a helyzetben ilyen kapacitás kihasználtság mellett, ilyen globális helyzet mellett egyébként, mert ugye azért nem működik a magyar ipar, mert nincsen globálisan kereslet sem az autók iránt, sem a zöld autók, meg azok alkatrésze iránt, tehát, hogy jelen pillanatban föltettünk mindent a pirosra, hát egy ideje nem pörök ki ez a piros a rulettkeréken. Hát ez van, előbb-utóbb ki fog jönni, de most nem jött ki. Így pedig a prompt veszteségünk is ezáltal csekélyebb. Uh-huh. És akkor innentől kezdve, ami viszont fontos, hogy mi történik a bizalmi csatornával. Ugye, amiről beszélgettünk, hogy elveszik az üzleti bizalom, elveszik a fogyasztói bizalom, nem tudjuk, hogy mi történik holnap, nem tudjuk, hogy érdemes-e befektetni, nem tudják a német cégek sem, hogy mit csináljanak, magyar cégek sem, akiknek egyébként lett volna mondjuk amerikai kapcsolatuk. Nyilván mi történik, oké, visszafogom a beruházásaimat, ülök a kezeimen, majd meglátjuk, mi lesz. És akkor ezen keresztül lassulhat a gazdasági növekedés egyébként, ezen a bizalmi csatornán keresztül, mert nem akarnak beruházni, nem akarnak fejleszteni, arra megy el a pénz, hogy akkor új piacokat keressünk, vagy új közvetítőket keressünk, vagy mondjuk megnézzük azt, hogy hogyan lehetne az Amerikából importált alkatrészt lecserélni másra, és akkor erre mennek el az energiák, meg a forintok, vagy eurók, vagy dollárok, és innentől kezdve ugye ez fogja vissza a gazdaságot. De hogy ne rébuszok beszéljünk, idén az ING bank előrejelzése 1,9% a magyar gazdasági növekedésre. 1,9. Ez már közel van viszonylag, vagy ehhez már közel van a kormányzati 2,5%, volt ez ugye nem elég 3 fölött is. Erből leváltunk nagyon maximum 0,5 százalékpontot még, és akkor tényleg mindenféle negatív hatást, minden kereszthatást beleraktunk, és akkor egy ilyen 0,5 százalék. Ezt számolt egyébként a Magyar Nemzeti Bank is, nagyjából igaz, persze ez egy ilyen legrosszabb forgatókönyv. Valahol fél úton lesz szerintem az igazság, tehát nagyjából ilyen lehet, hogy 1,7 környéke lesz, de ezt most itt miközben beszélgetünk, nagyon nehéz megmondani, mert lehet, hogy mire kimegyünk a stúdióban, már megint valamiféle új hírrel találjuk magunkat szembe, úgyhogy nehéz előrejelezni bármit is. De igen, lesz negatív hatása rövid távon, de nem drasztikus, nem arról fogunk beszélgetni, hogy ezért csúszott Magyarország recesszióba. Zárójel, ha mégis recesszióba csúszunk, nyilván az lesz a narratíva, hogy ez emiatt történt, de az idei
évben... azért kétlem, amerikaiak miatt csúszunk, a nagy barátunk Trump miatt csúszunk recesszióba.
Azért nézzük meg azt is, hogy az amerikai jelentés, ami kivetette, vagy megindokolta a vámokat, mit tartalmazott.
Na, ez lett volna a következő kérdésem, de akkor menjünk rá most.
Mert hogy ugye ebben a jelentésben, és ez nem egy 3 oldalas kis papírfecni volt, ez egy baromi nagy jelentés volt. Az, hogy vajon a ChatGPT-t ezt nem tudjuk, vagy emberek számolták, és nem tudom, csinálták ezt
az egészet. De a válasz online találta meg, és hozta nálunk nyilvánosságra, igen.
De minden esetre benne van, talán 14-szer az, hogy hát a magyar korrupciós ügyek azért bántják az amerikai szemeket.
16-ra emlékszem, akkor de lehet, hogy most 16. nem tudom pontosan sokszor.
Akkor osszuk el 2-vel. Ugye az amerikaiak úgy is szeretnek minden, még akkor is sok. Tehát még akkor is azt mondhatjuk, hogy azért, tehát Amerikából nézve az egész Európai Unióra vonatkozó vámok kapcsán Magyarországot ennyiszer kiemelni, azért az nem, nyilván nem mondom, hogy világrekord, de hogy azért ez így kicsikét disszonáns. Pláne úgy, hogy közben arról beszélgettünk, hogy Trump és Orbán viszonylag jóban van a híresztelések alapján. A nap végén itt egyébként az a baj, hogy az Európai Unió nem. Az nem baj, hogy az Európai Unión belül vagyunk, az jó, hogy az Európai Unión belül vagyunk. A baj az, hogy nem tudunk egyéni üzleteket kötni.
Ez lett volna egyébként egy másik kérdésem is, hogy akkor az képtelenség, hogy Magyarország, mint hogyha 4 szem közt letárgyalná az Egyesült Államokkal ezt a helyzetet?
Nem lehet megtenni, egész egyszerűen azért, mert ezek a vámkérdések, ezek uniós szinten dőlnek el. Tehát olyat nem lehet, hogy Európai Unió 20%, de Magyarország csak 12-t kap, mert te jó fej vagy, Viktor. Tehát, hogy ez nem így működik. Itt ugye, amiről maga a miniszterelnök is beszélt, hogy olyan gazdasági ügyleteket lehet kötni az amerikaiakkal, ami valamilyen úton módon ellentételezi ennek a vámháborúnak a negatív hatását. Tehát mondjuk külföldi működő tőke, tehát beruházás jön Magyarországra, mondjuk egy amerikai chipgyártó ide települ, és akkor főhúz egy gyárat, vagy mondjuk segítenek az energiaellátásban nukleáris erőművek építéséről, ugye vannak ezek a kis moduláris reaktorok, ugye ezek az SMR-ek, ami most ilyen nagy amerikai sztori, ők gyártják ezeket, ezek sokkal hatékonyabbak, mint az óriási, mindegy, nem akarok belemenni. Lényeg az, hogy ebben Amerika élen jár, ezeket egész Kelet-Közép-Európa egyébként szívesen fogadná az Amerikai Egyesült Államoktól. Tehát ilyen szinten lehet ellentételezni ezeket a negatív hatásokat, de úgy itt alma is körte. Tehát az egyik az egy export sztori, ott veszítünk, a másik pedig ugye egy olyan történet, hogy idehozunk valamifélét. És akkor jöhetne logikusan a kérdés, hogy de várjunk, de ha idehozzuk a gyártást, és mondjuk azt vissza akarják adni Amerikába, akkor ugyanott tartunk. Uh-huh. Nyilván itt az a cél, hogy Európán belül adjanak el, vagy Európán belül legyenek ott az amerikai cégek, mert valamilyen szinten azért mégis fontos piac számukra bizonyos tekintetben, de hogy igen, ez megint egy hosszú távú dolog. Tehát ugye egy-két éven keresztül, ha ezek a nagyon magas vámok itt vannak, azért az már okoz károkat, de egy-egy ilyen beruházás megint csak egy-két-három év mire megvalósul, elindul a gyártás, stb. Tehát történik vele valami. Úgyhogy azért itt azt mondom, hogy rövid távon mindenképpen veszteségek vannak, és középtávon lehet valamiféle nyereséget ebből kiszedni. Egy az egybe ügyleteket nem lehet kötni, és az is látszik, hogy valóban, amikor nem nagy politikai szintről beszélünk, hanem az alsóbb szintekről, akkor azért ez a kapcsolat, ez az amerikai-magyar viszony, azért ott már előkerülnek azok a nemzetközi sajtóban is megjelent kérdéskörök, amikről mi is itt beszéltünk.
Birovácz Péter, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál ma velünk.
Örülök, hogy itt lehettem, köszönöm szépen.
Nézőinknek, hallgatóinknak pedig köszönöm a figyelmet. A Fülkét jövő héten folytatjuk, de addig iratkozzatok fel ránk YouTube-on, Spotify-on, illetve fizessetek elő a HVG 360-ra. Én Kacskovics Mihály Béla vagyok. Sziasztok, viszontlátásra, viszonthallásra.